mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ súlya alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket vettek, illetve felvételeket foglaltak le. Nagy területen pusztítanak erdő és bozott tüzek több nyugat-balkáni országban. Szerbiában 40 helyszínen, Montenegróban pedig több tengerparti térségben is ég a növényzet. Horvátországban, Brács szigetén és Rijeka közelében küzdenek a lángokkal. Észak-Macedóniában egy nap alatt több mint 20 szabadtéri tűzeset volt. Az oltást az erős, változó irányú szél tovább nehezíti. Itthon délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 14 és 18 fok közötti értékek várhatók. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szerb Antal, Utas és Holdvilág.
Másnap Mihály levelet kapott. Az írás ismerős volt. Nagyon ismerős, de nem tudta kié, bár érezte, hogy gyalázat, hogy nem tudja. Erzsi írta a levelet. Közölte, hogy beszélni akar vele. Valamilyen Mihályra nézve nagyon fontos ügyben. Egy cukrászdában találkoztak. Mihály első benyomása az volt, hogy nem sok jót várhat ettől a találkozástól. Erzsi mosoly nélkül üdvözölte, magasra húzta a szemöldökét, mint mikor bosszankodott, és le sem engedte. Szép volt. Magas, és minden ízében elegáns, de egy lángpallós angyal.
Mihály, mindig tudtam, hogy élhetetlen vagy, és fogalmat sincs semmiről, ami a világban történik. De azt hittem, hogy a te ostobaságodnak is van határa.
Jól kezded. Már annak örülök, hogy csak hülyének tartasz, és nem gazembernek. Biztos igaza is van.
Hogy írhattad meg ezt? Szólj már!
Mit szóljak, Erzsi? Te okos vagy, és úgy is tudod, hogy miért írtam. Kellett a pénz. Nem akarok hazamenni Pestre. És ez volt az egyetlen mód, hogy pénzhez jussak.
Őrült vagy.
Lehet. Csak azt nem mondd, hogy micsoda erkölcstelenség, hogy micsoda strici vagyok. Azt úgy is tudom. Hát csak azért jöttél Rómába, hogy ezt megmond ebben a melegben.
A fenét vagy te, strici. Ha legalább az lennél. Csak hülye vagy. Ó, nem szabadna ilyen hangon beszélnem veled, hiszen már nem vagyok a feleséged. Hülye vagy.
Hogy került hozzád ez a levő?
Hogy? Hát még mindig nem érted. Téged beugrattak. Szepet neki János meg az a gyalázatos Zoltán. Csak azt akarta, hogy írásba add a jellemtelenséged. A levelet rögtön elküldte nekem, de előbb közjegyzőileg kitelesített fénykép másolatot készített róla, amit persze magánál tart.
Nem értem. Zoltán ilyeneket tesz, hogy közjegyzőileg hitelesít. Ilyen mérhetetlenül sötét dolgokra, ilyen fantasztikus piszokságokra képes, amik nekem sose jutnának eszembe. Nem értem.
Hát persze, hogy nem érted.
Nem értem.
Nem vagy te strici, csak buta. És Zoltán ezzel sajnos tisztában van.
De hisz olyan jóságos levelet írt nekem.
Igen, Zoltán jóságos, de okos. Te nem vagy jóságos, viszont buta vagy.
De minek teszi mindezt?
Hogy minek? Mert azt akarja, hogy visszamenjek hozzá. Meg akarja nekem mutatni, hogy te milyen fiú vagy. Azzal nem számol, hogy én azt úgy is tudom régebben, mint ő. És azt is tudom, hogy micsoda aljasság van az ő jósága és gyengéd ragaszkodása mögött. Ha csak erről volna szó, akkor a dolog fordítva sikerült, és kész, vége. Ezért nem olyan jó okosnak lenni, de nem csak erről van szó.
Na, kivele neki mi?
Ide hallgass. Zoltán ki akar téged írtani, Mihály. Mihály. El akar törölni a föld színéről.
Ugyan. Ahhoz mégsem elég nagy fiú. Vagy van valami közelebbi elképzelésed?
Nem tudom pontosan, mert nem vagyok olyan ravasz, mint Zoltán. Csak sejtem. Mindent meg fog tenni, hogy a helyzeted a családoddal szemben lehetetlenné váljon. Ami legalábbis átmenetileg nem lesz nehéz. Mert képzelheted, hogy apád milyen arcot fog vágni, vagy vágott is már ehhez a levélhez.
Apám, csak nem gondolod, hogy megmutatja neki.
De sajnos biztos vagyok benne. És aztán következik majd Pest megdolgozása. Olyan híredet költi majd, hogy nem mehetsz végig az utcán. Én tudom, hogy rengetegen szaladgálnak Pesten, akik valamilyen formában eladták a feleségüket, és mégis általános tiszteletnek örvendenek. De Zoltán majd gondoskodik róla, hogy a sajtó úgy tálalja a dolgot, hogy tényleg nem ehess végig az utcán. És bizonyára minden tőle telhetőt el fog követni, hogy tönkre tegye apád vállalatát.
Erzsi.
De sajnos így van. Például módot talál majd rá, hogy kényszerítsen, hogy kivegyem a pénzem a vállalatból. Ha ennek a dolognak híre megy, apád maga fogja akarni, és az már magában rettenetes csapást lesz rátok nézve.
Csak tudnám, miért gyűlöl ennyire. Hiszen ezelőtt olyan megértő és megbocsájtó volt, hogy az már nem is volt természetes.
Épp azért gyűlöl most ennyire. Talán ő maga is elhitte, hogy megbocsájtott, amíg alkalma nem adódott, hogy bosszút álljon. Mint a vadállat, amelyet tejen neveltek, és egyszerre húst adnak neki.
Hát, nem tudom. Én inkább mindig olyan puha, nyálkás alaknak ismertem.
Én is. De megvallom neked, most, hogy ilyen sájloki arányokat ölt, sokkal jobban imponál nekem. Mégis rendes ember.
És van valami terved, hogy mit kellene tennem, vagy tennünk?
Elsősorban figyelmeztetni akartalak. Zoltán azt hiszi, hogy a további kelepcékbe is ugyanilyen gyanútlanul be fogsz sétálni, mint ebbe. Például nagyszerű állást akar neked kínálni, hogy hazagyere Pestre. Hogy ott légy a helyszínen, amikor kitör a botrány. Pedig neked most semmi áron sem szabad hazamenned. Meg aztán óvni akartalak egy barátodtól. Szerintem tudod is, hogy kitől.
Szepett neki Jánostól?
Igen.
Hogy kerültél össze vele Párizsban? Hogy kerültél össze vele Párizsban?
Társaságban találkoztunk.
Gyakran voltál vele?
Igen. Elég gyakran. Zoltán is az én révemen ismerkedett meg vele.
Igen, és milyennek találtad Jánost? Ugye egészen különös.
Igen. Egészen különös. Igen.
Igen. Köszönöm, Erzsi, hogy figyelmeztettél. Te nagyon jó vagy hozzám, és tudom, hogy mennyire nem érdemlem meg. Te biztos nem fogsz olyan áldázul ellenem fordulni, mint Pataki Zoltán.
Én sem hiszem. Nem érzek semmi bosszú vágyat irántad. Nincs is miért. Tulajdonképpen. De még valamire kell, hogy figyelmeztesselek. Nagyon kínos, mert esetleg félreértheted, és azt hiszed, hogy a féltékenység beszél belőlem.
Féltékenység? Nem vagyok olyan önhibb féltékenység. Tudom, hogy minden jogcímemet eljátszottam arra, hogy féltékeny légy rám.
Ezt talán hagyjuk, az én érzéseimet. Azoknak semmi közük a dologhoz. Szóval, hogy is mondjam, nézd, Mihály, én nagyon jól tudom, hogy is mondjam, kinek a kedvéért vagy te Rómában. János mondta. Neki az illető írta, hogy láttátok egymást. János mondta.
Ha tudod, akkor jó. Az előtörténetet is tudod. Ravennában elmondtam neked. Minden úgy van, ahogy lennie kellett. Minden úgy van, ahogy van, csak neked ne lenne olyan rossz.
Hagyjuk ezt. Egy szóval sem mondtam, hogy nekem rossz. Nem erről van szó, de... Mond. De mond. Tudod te, ki ez a nő? Hogy milyen életet élt mostanáig? Ki ez a nő?
Nem tudom. Soha nem is kutattam ilyenek után.
Mihály, mindig csodáltam a flegmádat. De kezded önmagad is felülmúlni. Ilyet még nem hallottam, hogy valaki szerelmes egy nőbe, és nem érdekli, hogy az illető kicsoda, micsoda...
Engem csak az érdekel, hogy kicsoda volt ő akkor az Ulpius házban.
Ki ez a nő? Talán azt sem tudod, hogy már nem sokáig marad Európában. Sikerült behálóznia egy fiatal angolt, aki magával visz Indiába. A napokban utaznak. Soha nem akar visszatérni.
Ez nem igaz.
De igaz. Olvasd el. Éva írta Jánosnak. Ezt se tudtad?
Mutasd. nyertél?
Hát,
ha több levél nincs a retikülődben, akkor talán menjünk el vacsorázni.
Mihály felállt, pénzt dobott az asztalra és kifordult az ajtón. Még a kalapját is ott felejtette. Kint vakul és bódultan tántorgott. Csak nagysokára vette észre, hogy Erzsi ott jön mellette és hozza utána a kalapját. Erzsi most egészen más volt, alázatos, ijedt, és szeme csupa könny. Csak nem megható volt a magas méltóság teljes asszony ebben a kislányos szerepben, ahogy szó nélkül jött mellette a kalappal a kezében. Este Erzsi szállodájába mentek vacsorázni. Vacsora közben keveset beszéltek, de meghitten és gyengétséggel.
Erzsi, én a szívemmel olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában, látod? Hú, annyi éven át mindent megtettem, hogy... Erzsi, én a szívemmel olyan ártatlan vagyok a kettőnk dolgában. Látod, annyi éven át mindent megtettem, hogy konformizálódjam, és amikor azt hittem, hogy most már minden rendben van, amikor békét kötöttem a világgal, akkor feleségül vettelek, hogy megjutalmazzam magam. Látod? Ekkor törtek rám az összes démonok, az egész ifjúságom, és minden nosztalgia és minden lázadás. Nosztalgia ellen nincs orvosság. Talán nem lett volna szabad Olaszországba jönnöm. Ezt az országot királyok és költők nosztalgiájából építették. Olaszország a földi paradicsom, de a földi paradicsom is csak átmeneti állomás. Átmeneti állomás. Túlvilági repülőtér, ahonnan a lelkek elindulnak a távoli égi körök felé.
Ó, Mihály. A világ nem tűri, hogy az ember átadja magát a nosztalgiának.
Nem tűri.
Ó, Mihály.
A világ nem tűr semmi eltérést a normától, semmi szökést és dacolást, és előbb-utóbb rászabadítja az ember a zoltánokat, vagy mi. Te most mit fogsz csinálni?
Visszamegyek Párizsba. Veled már mindent megbeszéltünk. Holnap korán reggel indulok.
Úgy szeretném, hogy neked jó legyen.
Nekem nem olyan nagyon rossz, mint ahogy te elképzeled. Az életem most is nagyon teljes, és ki tudja még milyen nagyszerű dolgok várnak rám. Párizsban kisé megtaláltam magam és azt, amit kerestem a világban. Csak azt sajnálom, hogy te kimaradsz az életemből. És te? Te mit csinálsz még ma este?
Nem is tudom. Hazamenni nincs kedvem. Ezer és egy jogból. És egyetül lenni sincs kedvem. Hát.
Ezt se hitted volna még ma reggel, mi?
Nem én. Hát te?
Én sem. Vagy nem is tudom. Én úgy jöttem, hogy az én nem bánnám.
Erzsi, te vagy a legjobb a világon.
Igen, Mihály. Hozzád mindig jónak kell lennem. Az az érzésem, hogy téged nem szabad bántani.
Mondd. Nem kellene még egyszer megpróbálnunk a házasságunkat. Testünk olyan jól megérti egymást, és általában neki szokott igaza lenni. Amit a lelkünkkel elrontottunk, azt a testünk még rendbe hozhatja. Még egyszer meg kellene próbálnunk az életünket. Nem kellene még egyszer megpróbálni.
De akkor mire hagytál ott? Ha ez így van.
A nosztalgia, Erzsi. De most olyan, mint a felszabadultam volna valami varázslat alól.
Nem tudom, Mihály. Én sokkal jobban szeretlek téged, mint te engem. És félek, hogy még sok szenvedést okoznál nekem. És nem tudom, hogy hogy vagy azzal a másik nővel.
Évával? Csak vágyottam utána. Lelki betegség. Ki fogunk gyógyulni belőle?
Előbb gyógyulj ki, azután beszélhetünk.
Jó. Meglátod, nem sokára beszélünk róla.
Éjszaka felébredt. Kinyújtotta kezét Éva után. És csak mikor megfogta a takarón fekvő kezet, eszmélt rá, hogy az Erzsi. És rossz lelkiismerettel engedte el. Azt gondolta, fanyarul, szomorúan és fáradtan, hogy Éva mégis egészen más. Erzsihez időnként intenzív kívánság hajtja, de az a kívánság ki is elégül, és utána nem marad semmi más, csak a tények józan és unalmas tudomásul vétele. Erzsi kívánatos és jó, és okos, és minden, de hiányzik belőle a misztérium. Consumatum est. Erzsi volt az utolsó kapcsolat az emberek világával. Most már csak az van, aki nincs. Éva. És majd, ha Éva is elment, akkor marad az enyészet.
Mihály nem változott. De én megváltoztam. Azelőtt Mihály jelentette számomra a nagy kalandot. A lázadást, az ideget, a kitokzatosat. Most már tudom, hogy Mihály csak passzívan hagyja, hogy elragadják idegen hatalmak. Ő nem tigris. Mert legalábbis vannak nála sokkal külön tigrisek. Szepetnek János. És azok, akiket még nem is ismerünk. Hogy Mihály most visszavágyik hozzám. Éppen azért van, mert bennem a nyárspolgári rendet és biztonságot keresi. És mindazt, ami elől én ő hozzá menekültem. Nem. Nincs értelme. Mihályból kigyógyultam.
Felkelt, megmosakodott és öltözni kezdett. Mihály is felébredt, ő is felöltözött, jóformán beszéd nélkül megreggeliztek, Mihály kikísérte Erzsit a vonathoz és integetett a távozó után. Mind a ketten tudták, hogy most ért véget kettőjük között a dolog. Erzsi elutazása után rettenetes napok következtek. Nem sokára Waldheim is elutazott Oxfordba, és Mihály teljesen magára maradt. Semmihez sem volt kedve, nem is mozdult ki hazúról, naposszat felöltözve feküdt az ágyon. Erzsi híreinek valóságtartalma, mint valami méreg szívódott fel a szervezetében. Egyre növekvő aggodalommal gondolt apjára, akit az ő viselkedése és a fenyegető anyagi válság nyilván szörnyű lelki állapotba juttatott. Borzalmas az is, hogy Éva nem akar tudni se róla. De az élet mégis elviselhető, amíg az ember tudja, hogy egy városban lakik vele, és véletlenül is találkozhatnak, vagy legalábbis láthatja messziről. De ha elmegy Indiába, Mihály számára semmi nem marad. Egy délután levél jött Foligno-ból. Eleszli írta.
Kedves Mike, nagyon szomorú hírt kell közölnöm önnel. Pater Severinus, a gubbiói szerzetes, súlyosan megbetegedett. Már régebben tüdőbeteg volt, és most érkezett abba a stádiumba, amikor már nem maradhatott tovább a kolostorban, és idehozták a kórházba. Pater Severinus sokszor is a legnagyobb szeretet hangján beszélt önről. Tőle tudtam meg, mi megdöbentek a gondviselés útjai, hogy önök gyermekkori jó barátok voltak, és mindig nagyon szerették egymást. Megkért, hogy értesítsem önt, ha az elkerülhetetlen be fog következni. Ezt a kérését most teljesítem is, mert Pater Severinus tegnapról már a viradó éjjel meghalt. Kedves Mike, ha ön is oly feltétlenül hinne az örök életben, mint én, megnyugvással venni ezt a hírt, mert bíznék benne, hogy barátja most már ott van, ahol töredékes földi léte megkapja méltó kiegészítését a végtelent. Ne felejtsen el egészen, írjon néha hívének, Eleszlének. Utóirat. Millicent Ingren a pénzt rendben megkapta, bocsánatkéréseit barátok közt nevetségesnek találja. Sokszor üdvözli önt és szeretettel gondol önre. Egyben azt is megírhatom, hogy a mennyasszonyom.
Bódultan járkált, majd kimerülten elaludt. Azután megint felébredt. Félálomban szakadékos, vad tájat látott maga előtt. A táj ismerős volt, és még félálomban eltűnődött, hogy honnan ismeri ezt a szűk völgyet, ezeket az izgatott fákat, ezt a stilizáltnak látszó romot. Talán Bologna és Firenze közt látta vonatból azon a gyönyörű útszakaszon. Talán bolyongása közben Spoleto fölött. Talán egy Salvatore Rosa képen valamelyik múzeumban. A tájnak baljóslatú és veszendő hangulata volt. És veszendő volt az a kis figura is, az utas, aki botjára támaszkodva ment át a tájon. Feje fölött a hold világa. Tudta, hogy az utas nagyon régóta megy egyre elhagyatottabb tájakon, izgatott fák és stilizált romok alatt. Viharok és farkasok rettegtetik, és talán nincs más, senki sem, aki olyan éjszakába vándorolna, és olyan egyedül. Csöngettek. Mihály villanygyújtott, és az órájára nézett. Éjfél már elmúlt. Felkelt, magára vett valamit, és kiment ajtót nyitni. Éva állt az ajtóban. Mihály zavarában köszönni is elmulasztott. Amióta Rómában volt, állandóan ezt a pillanatot várta. Erre készült, és már-már azt hitte, hogy sosem fog Évával beszélni. És azután egyszerre megjelenik, és akkor az ember olcsó pizsamáját a mellén összeszorítja, szégyeli, hogy kócos, borotválatlan, mérhetetlenül szégyeli a lakását, és legjobban szeretné, ha nem lenne ott az, aki után oly kimondhatatlanul vágyódott. De Éva mindezzel nem törődött. felszólítás és köszönés nélkül besietett Mihály szobájába. Beült egy karosszékbe, és mereven nézett maga elé. Mihály utána csoszogott. Éva nem változott semmit. A szerelem mindvégig megőriz egy pillanatot, azt a pillanatot, amikor született. És akit szeretnek, sosem öregszik meg. Szerelmes a szemébe mindig 17 éves marad, és kócos haját, könnyű nyári ruháját, ugyanaz a barátságos szél borzolja egy életen át, ami akkor fújt, abban a végzetes pillanatban.
Címemet.
Telefonáltam Pestre, a bátyádnak. Mihály, meghalt Ervin.
Tudom.
Honnan tudod?
Leslie írt. Az a kis doktor, akivel tudtam, hogy te is találkoztál egyszer Rubióban, ott. Abban a házban, ahol nyitva volt a halottak kapuja.
Igen. Emlékszem.
Ő ápolt Ervint utolsó óráiban, a Folonyói kórházban. Itt a levele.
Emlékszel a nagy szürke kabátjára? Mindig feltört a gallérját. Ahogy lehajtott feje banduk volt.
És valahogy mindig a feje ment elől, és ő a feje után. Mint azok a nagy kígyók, amelyek előre dobják a fejüket, és a testük utána csúszik. Azok a nagy kígyók. Mennyi cigarettázott? Akármennyi cigarettát tettem eléje, mind elfogyott.
Milyen édes volt, amikor jó kedve volt. Vagy ivott.
Én tudtam, hogy nagyon beteg. Én tudtam. Próbáltam rábeszélni, hogy gyógyítassa magát. Gondolod, hogy talán jobban kellett volna rábeszélnem? Talán ott kellett volna maradnom Gubbióban, és el nem mennem addig, amíg valami nem történik a gyógyulása érdekében. Én tudtam.
Azt hiszem, Páter Severinus nem is ért volna fel a mi gondoskodásunk. Gyengítségünk. És aggodalmunk. Számára a betegség nem az volt, ami más ember számára. Nem csapás. Hanem talán ajándék. Mit tudjuk mi azt? És hogy milyen könnyű volt neki meghalni. Mit tudjuk mi azt?
Hiszen olyan rutinja volt a halál dolgaiban. Az utóbbi években azt hiszem mással sem foglalkozott.
Mégis. Lehet, hogy borzasztó volt neki meghalni. Nagyon kevés ember van, aki a saját halálával hal meg.
Éva, te ölted meg Tamást.
Nem. Hogy jut eszedbe? Mihály. Esküszöm, hogy nem. Nem én öltem meg. Nem lehet így felfogni a dolgot. Hogy jut eszedbe? Tamás öngyilkos lett. Ervinnek elmondtam, és Ervin, mint pap, meg is adta az abszolúciót.
Mondd el nekem is. Mondd el.
Hogyan halt meg Tamás?
Emlékszel, ugye, hogy volt? A kérőmre. És hogy apám milyen erőszakos volt, és hogy azt kértem, néhány napra elutazhassam Tamással, mielőtt hozzámegyek.
Emlékszem.
Hallstattba mentünk. Tamás gondolta ki ezt a helyet. Mikor odaértem, mindent megértettem. Nem is tudom neked elmondani. Egy ősi fekete város. Halott fekete tó mellett. Itt Olaszországban is vannak hegyi városok. De az sokkal sötétebb. Sokkal borzasztóbb. Olyan hely, ahol csak meghalni lehet. Tamás már útközben mondta, hogy nem sokára meghal. Emlékszel, ugye? Részben a hivatala, részben nem tudott abba belenyugodni, hogy tőlem el kell szakadnia. És különben is emlékszel, hogyan vágyódott mindig a halála után. És azt is tudott, hogy nem akart véletlenül meghalni, hanem gondosan előkészülve rá. Tudom, hogy mindenki más a lelkére beszélt volna, vagy sürgönyözött volna jobbra és balra. Segítséget kért volna a barátaitól, és a rendőrségtől, és a mentőktől, és nem tudom, onnan szokás. Nekem is az volt az első érzésem, hogy tennem kellene valamit. Segítséget kellene kiáltanom. Nem tettem. És kétségbe esettem, vigyáztam Tamás lépéseire. De azután egyszerre megvilágosodott bennem, hogy Tamásnak igaza van. Hogy honnan tudtam, nem mondhatom meg. Te emlékszel, mindig milyen közel voltunk egymáshoz. Mennyire tudtam, mi történik benne. És most tudtam, hogy nem lehet rajta segíteni. Ha nem most, hát akkor máskor. Nem sokára. És ha én nem leszek ott, akkor egyedül fog meghalni. És az szörnyű lesz. Mind a kettőnknek. Tamás észrevette, hogy beletörődtem. És közölte velem, hogy melyik nap fog megtörténni. Aznap még csónakáztunk a halott tavon. De délután már esett az eső. És bementünk a szobánkba. Soha annyira ősz nem volt ezen a világon. Már. Tamás megírta búcsú levelét. Semmit mondó szavakkal, minden megokolás nélkül. Aztán megkért, hogy készítsem el a mérget, és adjam oda neki. Hogy miért kellettem ehhez én, és hogy miért tettem meg. Látod? Ezt csak te tudod talán megérteni. Te, aki együtt játszottál velünk annak idején. Nem éreztem azóta sem semmiféle lelkiismeret furdalást. Tamás meg akart halni. És ezt úgy sem tudtam volna megakadályozni, és nem is akartam. Mert tudtam, hogy így jobb neki. Hogy teljesítettem utolsó kívánságát. Jól tettem. És nem is bántam meg soha. Talán, ha nem vagyok ott, hanem én adom neki a mérget. Nincs elég lelki ereje, órákig küszködik magával, és végül mégis megissza, és gyávasága miatt szégyenkezve félszegen megy a halálba. De így bátran, habozás nélkül ölte meg magát. Mert játszott. Megjátszotta, hogy én ölöm meg. Előadta a színdarabot, amit annyit próbáltunk odahaza. Azután nyugodtan lefeküdt. Én az ágy szélére ültem. Mikor a halálos álmosság közeledett hozzá, magához vont és megcsókolt. És csókolt mindaddig, amíg karja le nem hullott rólam. Nem voltak testvéri csókok, igaz? Akkor már nem voltunk testvérek. Hanem valaki, aki tovább él, és valaki, aki meghal. Akkor már szabad volt. Azt hiszem. Együtt lenni, Mihály. Nem.
Még egy percre ül.
Nem vagyunk ketten.
Igaz, hogy Indiában így? Hosszú időre? Nem látlak többet?
Nem. Veled mi lesz?
Csak egy lehet velem. Meghalni a saját halálommal. Mint Tamás.
Semmire sincs értelme.
Komolyan gondolod?
A legkomolyabban. Nincs semmi értelme, hogy Rómában maradjak. Csak egy lehet velem, és még kevesebb értelme van annak, hogy hazamenjek. Semminek sincs már értelme.
Nem lehetne segíteni rajtad?
Nem. Illetve egy módon mégis. Valamit tehetnél értem, Éva. Nem merem megmondani, olyan nehéz.
Mondd meg.
Éva, légy mellettem, amikor meghalok. Mint Tamás mellett. Légy mellettem. Éva, megteszed? Megteszed? Éva, csak ezt kérem tőled, és azután soha semmit, amíg világ a világ. Megteszek, teszek, teszek.
Jól van.
Ígéred?
Ígérem.
László, Erzsi, Ónodi Eszter, Mihály, Bodó Viktor, Eleszli, Lukács Andor, Éva, Marozsán Erika. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos. felvétel 2001-ben készült, és legutóbb 2003. május 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Révai József, római emlékek. Helyszíni közvetítések az ókori Rómából.
Herkules és Dejanira táncolják Párizs és Latinus bűnét.
Javolénus, mi lesz ez? Ketten?
Dejanira féltékenységében ráadja hűtlen férjére a győzhetetlen Herkulesre a mérgezett inget, s a szerencsétlen Herkules fájdalmában megőrül és meghal. Ez a világ legnehezebb szerepe. Majd meglátod, Latinus milyen remekül alakítja.
Szóval tragikus pantomim, s még hozzá két ilyen nagy művésztel. Szemünk elé varázsolódik a díszlet. Pálmaliget, ház, előtte terrasz. Dejanira a mérgezett inget tartja a kezében, s haragos táncot lejtve közeledik. Bosszút esküszik. Széttárt két karjával az istenek haragját esdekli. Amott jön Herkulesni, hódító, szálas férfi, igazi hős. Terelmesen közelít Dejanirához. Dejanira körülhízelgi, simogatja. Most levetteti vele a harcokban megtépet ruháját. Ráadja a végzetes inget. S Herkules már is nyugtalanabbá vált. Erőt vesz még magán, enyelegni próbál az asszonnyal. Az enyelgő mosoly azonban fájdalomba torzul. Meg is vonaglik, mint a görcsök kínoznák. Mi? Hogy vergődik ez a hatalmas óriás. Már őrjöng. Tépi, marcangolja magát. A szeme vérben forog, haja zilált. Dejanira pedig kielégült diadallal nézi. Nézi. Most Herkules feléje lendül, Dejanira menekül előle. Szerencsétlen hős pedig, amint utána vetné magát, leroskod. Még vonaglik, kínlódik a földön, azután elnyúlik, egy erőteljes rángás után vége. Hirtelen mágia gyullad, a lángja magasra lobban. Dejanira diadalmasan körül táncolja. Mámoros, féktelen a tánca, de csodálatosan szép. Most azonban, mint a tettének tudatára ébredne, az arcára sötét ború ül. Csodálatosan kifejező erő van az arcán, mennydörgés reszketteti a levegőt, villámcikázik félelmetesen, és a boldogtalan nő rémülten menekülni akar. Előre rohan, hirtelen megfordul, most balra, most jobbra szalad, mindig gyönyörű tánclépésekkel, de mindenütt vad fúrják állják útját. Hely, de remekül működnek az automaták. Dejanira, mint a megresztent madár vergődik, s kimerülten most Herkules holtestére rogy.
Hitomított állatok mutatványai, állatviadalok és halálra ítéltek harca vadállatokra. Égő, egyben keresztény férfi és nő fegyvertelen küzdelme díj éheztetett oroszlánnal. Üdv a mi urunknak, Istenünknek, Domitianus császár őszentségét!
Rettenetes. Vergilius és Catullus népe így szórakozik. Nem mit. Elvégre én sem vagyok vénasszony. Hát lássuk a medvét. A kapu már nyílik is. Aha, előbb idomított állatok jönnek. Ott szammognak a mackók. Kényelmesen, nyugodtan. Olyan barátságosan néznek körül, mintha csak mosolyognának. Két oldalt az idomítók mellettük, szálos, hatalmas germánok ostorral terelgetik őket. 20 barna medve, hatalmas állat mind valamennyi, Ostorpattogás ütemére szépen felsorakoznak. Még csak két lábra állnak, sőt, meg is hajtják magukat. Az első medve a legnagyobb köztük, ez még meg is fordult, és két mancsával tapsol.
Borza! Aranyborza!
Hát, úgy látszik, ezt már ismerik itt a nézőtéren, ez a közönség kedvence. Na most hirtelen olyan színjáték kezdődött, hogy ha hotászott a közönség, leírhatatlan, amit a medvék művelnek. Nem is tudja merre nézni, az esetlen ostromba maszkok felállnak, ügyetlen lompos táncba kezdenek. De milyen érdekes tánc. Az idomítók persze közben-közben nagyobbat kurjantanak, maszkok morognak, de azért végig táncolják az egész arénát, engedelmesek. Ha most az egyik ott kivált, mit akar az öreg? Mi a kapuból kigurult egy fahenger, és arra ugrik rá. Négy lábát szorosan összeteszi, de hogy nézegeti ezt a hengert? Most elkezdi a hengert körgetni. Jaj, de óvatos, hogy vigyázz! Ügyes, határozottan ügyes. Na ne félj úgy, hogy lepuffentezel, mackópajtás. Jaj, milyen gyáva vagy. Mindegy, azért csinálja. Többi medve oda megy, ott táncol körülötte, a henger egyre gyorsabban forog, megy, szalad már egészen, most a fala meglökte, és egy zsák úgy zuhan a forongra. Rabszolgák is dolgoznak, az idomítók, van itt elég néznivaló.
Elhangzott Révai József római emlékek, helyszíni közvetítések az ókori Rómából. A felvétel 1937-ben készült. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Hiába minden.
Szemmel tartani, becsukat.
Az igazi tehetséget.
Betiltatom a bánkbánt.
Nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
Ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor.
A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben.